Azt mondtad, hogy mennyi helyen jártál, most nézegetted ezt a kiállítást, amely egy válogatás tulajdonképpen több évnek a munkáiból. Hol jártál elsősorban? Milyen vidékeken vagy? Mit céloztál meg tudatosan?
Az utolsó szavad, hogy tudatosan, valóban tudatosan fényképezem a falvaknak a világát, és az utóbbi, mondhatni 10-15 esztendőben most már a szociófotográfia érdekel, az embereknek a mindennapjai, az emberek milyen körülmények között élik le az életüket. Sokfele jártam, valóban sokfele jártam, alkotótáborok alkalmával. Egymagam is elindultam több alkalommal, akkor, amikor már tudtam, hogy miért megyek és hova megyek. És hát ezekből a képekből most már mondhatom azt, hogy van egy gazdag gyűjteményem, ami egyelőre külső merevlemezen szerepel, de abból egy válogatás, és egy kisebb válogatás, mert összesen 34 fénykép van most a Bernádi háznak a falán. Ezeken keresztül próbáltam egy bizonyos hangulatot kelteni a képeimmel az erdélyi falvaknak a világából. Például a szemben lévő kép Magfalva, amelyiknek a címe érdekes, mert megállt az idő. Azt a címet is kapta, hogy miért, annak oka van. A másik kép egy Gyimes Középlok, Borospataka. Egy idős pár, ennek története van, 10 éven keresztül minden alkalommal meglátogattam őket, amikor a Borospatakán voltam. A következő meg Erdőcsinád. Ennél a családnál is, miután Erdőcsinádon volt egy tábor alkalmával, akkor ismerkedtem meg, de a fénykép nem akkor készült, hanem amikor visszamentem, és egy egész napot töltöttem ottan velük, mert nem csak ezt a képet készítettem, hanem fényképeztem méhészkedés közben. Fényképeztem, amikor préseli a szőlőjét. Ez meg a feleségével a konyhában készült.
És ott van a kép is, a képben az erdélyi művészetnek az első oldalán, ugyancsak ők szerepelnek, amint tartják a kezükben.
Igen, ez érdekes, hogy a főszerkesztő rátalált erre a képre, és felhívott telefonon, hogy ő szeretné az erdélyi művészetnek a borítóján megjelentetni, és elkérte a képet. És ha már megkaptam a példányszámot, és ők vannak rajta, az én szereplőim vannak rajta, akkor újra elmentem hozzájuk, újra meglátogattam, újra leültettem arra a helyre, ahol a bolitton lévő kép készült, és kevés változással fényképeztem le újra őket az erdélyi művészetnek a borítójával. Vittem egy példányt is az erdélyi művészetből, és egy nagy meglepetés volt. Egy nagy meglepetés volt, hova kerültek ők egy művészeti lapnak a borítójára. Egyszerű paraszt emberek.
Ezek már nem csak szociófotók, nyilván azok is, de ezek már portrék is, egyezünk meg, hiszen pont itt a teremben, ahol vagyunk, portrék, amelyek hihetetlenül sok mindent elmesélnek ezekről az emberekről.
Amikor a kiállítást rendeztük, hát próbáltuk úgy rendezni a Tordai Ede barátommal, hogy a képeket nem a települések függvényében, a tartalmában próbáljuk úgy összehangolni, hogy legyenek egységesek a falak. És így került a 4-2-es portré erre a falra, és ami érdekes, itt is a székelyvarsági öregek, de a szénégető lányát is székelyvarság határában fényképeztem, meg a küsmödi két öreg, és Tatrang. Ez a barcaságon készült Tatrangon, a fiatal gyereklány a nagy tatájával. De mindkettőjüknek az arcán, a kifejezésükben benne van az életük. A kislány, ő mosolyog, mert tetszik neki, hogy fényképezik, meg a nagy tatájával benne van már a hosszú életnek a tapasztalata, a nehézségei, ami a tekintetéből és az arcából visszatekint felénk.
Hihetetlen ez az ellentét is tulajdonképpen itt a generációk között, amit sikerült elkapnod. Na most a te tapasztalatod mennyiben számít ilyenkor, hogy ez a kép így sikeredik, a szénégető és a lánya, az a kép is így sikeredik. Egyből tudod, hogy ez lesz? Vagy a szerencse is itt van, közrejátszik?
Valahogy a kettő között. A kettő között vagyok, mert a tatrangi fényképet azt, hát bementem az udvarokra, és találkoztam velük, egy előszobában voltak. Megkértem, engedjék meg, hogy fényképezzem le, és elkészült a fénykép. Amit úgy érzek, hogy mégis a szereplők az énjüket adják a fényképen. Viszont egy másik fénykép, a szélégetőnek a lánya, amikor fényképeztük, egy egész napot töltöttünk ott. Reggeltől késő-késő délutánig, annyira, hogy a kislány meg akart hívni még az ebédjükre is. Két fotós barátommal voltam ott. És hát egy nap alatt azért csak meg lehet ismerni egy olyan családot, amelyik el van teljesen szigetelve a világtól. Ők csak azzal foglalkoznak, hogy az a boksa, kiégjen a fa, a szén megfelelően elkészüljön, és utána takarítsák be, mert van három fénykép, ahol megint ők szerepelnek. Például a szénégető, az apja a fekete szenes kezével tartja a macskát a kezében, mert tartottak állatokat is. Disznót tartottak, macskát, kutyákat, és együtt éltek az állatokkal. Érdekes dolog ezek, amikor olyan személyekre találsz, hogy együtt van a munkájuk, és együtt vannak az állatokkal is.
Ilyenkor mindenféle kép készül, tehát elkészül a portré is, elkészül az az életkép is, vagy az a munka közben való kép is, meg egyáltalán mindent fotózol, és utána jön a válogatás majd otthon.
Ilyen alkalom akkor, amikor egy egész napot töltünk valahol, akkor a fényképeken keresztül megpróbáljuk visszaadni annak a családnak a mindennapjait. Reggeltől késő délutánig mit csinálnak, mivel foglalkoznak, mikor szünetet tartanak, amikor beszélgetnek, vagy az asszony éppen kenyeret süt a boksa mellett általuk összeállított a sütőkemencében. Ezek élmények, részemre is élmények. Nagyon szeretek beszélgetni és beszéltetni a személyeket, mert akkor adják igazán vissza önmagukat, az énjüket, amikor elbeszélgetsz velük, és beszélteted őket. Ők mesélnek mindennapjaikról, az életükről.
És hát a művészfotó is azért ilyenkor elkészül, mert az már az a kategória ott szembe ezekkel a tűz, parázs, nem is tudom, micsodával az emberek között.
Az a micsoda szilveszter éjszakáján készült. Szászcsáváson, ahol lakás az, hogy a fiatalok szilveszter éjszakáján a hegytetőről tüzes kereket engednek le a falu irányába. Na persze, ott lent is vannak fiatalok, akik vigyáznak arra, hogy ne okozzanak tüzet. Ez a kép, amikor készült, egy rövid időt töltöttünk ott, egy néhány órát, éjfél előtt és éjfél után, hatalmas mágiát raktak, és azt gyújtották meg. És ugyanakkor volt egy nagyon-nagyon erős szél, és a parazsakat különböző irányokban szórta és úgy repítette a parazsakat. És azért olyan érdekes a kép, hogy a parazsaknak is a játéka benne van a képbe, és előtérben pedig len a bámészkodó fiatalok, nem azok, akik részt vesznek az eseményben, akik elengedik a tüzes kereket, hanem ezek figyelnek, élvezik azt, hogy szilveszterkor valami különlegeset csináltak.
Itt nagyon-nagyon résen kellett lenned, ugye? Itt nagyon gyorsan történtek azért az események. Hogy ez a
lehetne egy érdekes sorozatot kialakítani ebből a parázsnak, ahogy a különböző irányban a szél fújta a parazsakat, és sok felvételen van, és érdekességként össze is állítottam ebből a sorozatot. Nagyon érdekes volt. Nem először voltam én ilyen alkalmakkor ott, de mondhatom azt, hogy szerencsénk volt, hogy fújt az az erős szél.
Alkotó táborokat is említettél, hogy nagyon-nagyon sok kép alkotótáborban készült. Mi az előnye egy-egy ilyen alkotótábornak?
Egészen más akkor, amikor közösségben vagy, akkor, amikor olyan közösségben vagy, akik ugyancsak úgy gondolkodnak, mint te, ahogy gondolkozol, vagy én, ahogy gondolkozom. Általában egy hetes alkotótáborok voltak, és rendszeresen volt egy időszak, egy hosszabb évtizedek túlmutató időszak, amikor Hargita megyei kulturális központnak a szervezésében évente, hogy kettő, de volt, amikor három települést is meglátogattunk. Nagy részt Hargita megye, volt, amikor eljöttünk Backamadarasra is, és egy hétig ott vagyunk a faluba. Vannak olyan segítségeink, hogy mesélnek arról, hogy van egy kovácsmester, van egy ilyen szakmabeli, vagy ehhez a családhoz, vagy ahhoz a családhoz ajánlották, hogy menjünk és látogassuk meg, és különben szabadon mozgunk a faluba, keressük mi is azt a lehetőséget, azt a portát, amelyikre be tudunk kopogni, és ahol tudunk találkozni és beszélgetni emberekkel.
De gondolom nem egyszerre mentek be egy portára mindannyian.
Dehogy, hát az olyan, mint a kommunizmus akkor. Mindenki járja a saját útját, az esetleg ketten megyünk. Igen, az még lehetséges. Érdekes, hogyha ketten is megyünk, hogy mennyire különbözőek a felvételek. Hogy egész más szögből, más pillanat, más a tekintet. Itt is nagyon sok fénykép készült. Most így nézem a képeimet, hogy melyik kép az, amikor fotós táborban voltak. Az Erdőcsinád is, a Magfalvi is, a Tatrang is.
Meg a Szénégető is, azt hiszem, ugye?
Igen, akkor Székelyvarságon voltunk, Varsági Műhelynek a táborában. És hát egyedül például a Nyárád Szent Imrei, két öreg a kukoricakas előtt, a festett járommal, ami fel van téve, és a festett ostorral, az van ráírva a járomra, hogy ne haragudj, édes párom, meg van még a festett járom. Egy nagyon ügyes bácsika, sajnos mindketten most már elhunytak, faragott, festett, nagyon szép dolgokat készített. 80 év fölött is minden szerdán Nyárád Szent Imréről be kellett vigyék Nyárád Szeredára a vásárra. Neki kellett tájékozódni, hogy mi van a vásár. Nem vásárolt, hanem tájékozódott.
Az egy dolog, hogy a képeknek történetük van, de viszont te minden egyes szereplőnek a történetét tudod, ahogy észrevettem, ugye?
Mondhatni az, hogy igen, mert ezekkel az emberekkel én sokat beszélgetek, többször meglátogatom. Amint mondtam, van két olyan család a Borospatakán, Gyímes középlokon, ahova 10 esztendőn át minden alkalommal meglátogattam őket. És persze, hogy akkor kialakult egy történet, és ezek megvannak fényképen, sorozatokban vannak. Érdekes volt a tegnapi borospataki kislány, akinek a testvére, meg az édesanyja fényképen van. Mesélte, hogy otthon albumban helyezték a képeket, mert minden esztendőben én a képeket neki karácsony előtt vissza. Borospataki táborok azok szeptember vége, október eleje, és a képeket elküldtem, és mindig megkértem valakit a Borospatakáról, hogy a képeket vigye el a családoknak karácsony előtt, és karácsonyra megkapták ajándékként.
Hogy tudsz ennyi emberre figyelni? Hiszen ez már egy óriási nagy család akár számodra.
Valóban nagyon sok portára bekopoghatok bármikor, szívesen fogadnak. Ami sajnálatos, hogy az idő múlik, az esztendők szaladnak, és sokan már nincsenek köztünk, akik a fényképeken szerepelnek. De az emlék az megmaradt, és az emlékezetemben megmaradnak a beszélgetések is.
Mondtad, hogy most már a szociófotókra figyelsz, azért egy picit menjünk ide is. Itt van például, ami nem is tudom, dokumentum, történelem, táj szépsége, minden egybe, hogyha úgy vesszük, hiszen ez Bözödújfalu, az meg Szászalvinc, szóval szintén elárasztott egy falut.
Szászalvinc a nyugati helységben van, talán kevesen ismerik. Keveset hallottam róla, de ki van írva, hogy a tilos bejárat a környékére, de hát autóval voltunk, és körbejártuk a tavat. Hatalmas tó, és érdekes a vizének, hogy mennyire elszennyezte a különböző oxidok, amit a bányából kitermeltek, és hát mosták az ércet. Az ércet azt ki kellett mosni, és abból visszamaradt különböző színek, ami a víz felszínén maradt, és a fényképen a templomnak a tornya még látszik. De ma már valószínű, hogy eltűnt a templomnak a tornya is.
Tehát ez is valamilyen duzzasztott tó akkor?
Igen.
Olyan lett, mint egy festmény ezáltal az elszíneződés által.
Nem csak dokumentál, hanem több, mint dokumentfotó, mert a nézőben egy élményt is tud nyújtani, akkor is, hogyha szomorú a kép, mert nagyon szomorú. És ezzel a képpel szembe, a hátunk mögött, van megint egy érdekes fénykép, az Bözödújfalu. Bözödújfalu, amikor leengedték a vizet, 2017-ben volt, az iszap kiszáradt, megrepedezett, és a kagylókkal a víz alján élő kagylók, itt már kiszáradva mutatják azt a repedezéseket és a helyeket, hogy mennyi pusztítás érte azt a falut. Különben a falut én 91-től fényképeztem, több alkalommal visszatértem. Legutóbb most, amikor volt a templom tornyának az újjáavatása, akkor is kint voltam, és akkor is készítettem felvételeket, de most már a képeimen megjelennek a... Van egy kis terület, ahol a falunak a térképét lekicsinyítve kopjafákkal látták el, és minden kopjafán ott van a háznak, a tulajdonosának a neve és a házszáma. Ezekkel a képekkel zárom a képsort. A 91-es felvételeken még az épületek látszanak a képeken, akkor még nem árasztott el a víz. Érdekes történet ez.
De erre különösen figyelsz, ugye, hogy folyamatában dokumentálj eseteket, jelenségeket.
Hát visszatérek azokra a helyekre, ahol fényképeztem, és próbálom valóban folyamatában is. Legyen az a Bözödújfalu, legyen az egy családtörténet, Borospatakira gondolok, vagy legyen akár egy táj, egy vidék, ahova szívesen mindig visszamegyek, és mindig más-más arcát mutatja.
Mitől jó számodra a kép? Mitől működik számodra egy kép? Mi az, amitől nem kicses, mi az, amitől nem semmit mondó?
Kicsit nehezen válaszolok, de véleményem az, hogy a vizuális művészetnek megvannak azért a íratlan szabályai. Egy kép kell legyen egy mondani valója. A képnek kell legyen egy szerkezete. A képet fel kell építeni, hogy egyensúlyban legyen a fénykép. És hát annak a fényképnek kell valamit közölnie is a nézővel, és fel kell ébreszte a nézőben az érdeklődést a fénykép iránt. És hogyha ezek az egyszerű feltételek a képen jelen vannak, akkor már el tudom fogadni én is, és hát akár meg is tudom mutatni a nézőknek.
Mert ugye itt van három tájkép például pont előttünk, amely csodálatos. A középső például csak egy részlet, de hihetetlenül izgalmassá vált a szerkezettől, pont a kompozíciótól, ezektől a kerítésektől, amiket sikerült így középen elhelyezned.
Ez egy adott dolog. Több felvételem is van. Az esztendők, ahogy teltek a Borospatakán, több felvételem is van. De itt egybe jött a forma a témával, amikor fent a tehenek legelnek, lent a juhok, és középen ott van a személy a bottal a kezében, aki vigyáz az állatokra. És hogy tagolva van a fénykép, ez a tagoltsága is az egyszerű háromszögelése a képeknek, a vonalvezetése a képnek, ez teszi érdekessé, és az a fény, amelyik csillogóvá teszi a kerítést, mert olyan irányba kapta a fényt. Tehát az időpont is, hogy mikor fényképeztem. A kerítésnek az árnyéka kitölti a képnek egy bizonyos részét, és középen meg ott van, aki vigyáz az állatokra, arra kevés állatra, mert nincs sok állat a Borospatakán, a gyímesekben. Kint legeltetik a domboldalakon.
Azt hiszem, a gyímeseket kívülről tudod már, ugye? Kedvenc hely a gyímesek?
Jaj, hát egy kis töredéket ismerem a gyímeseknek. A gyímesek egy nagyon nagy területen fekszik. Borospatakára jártam 10 éven keresztül, 2009-től, egész amikor nem tudták már megszervezni a járvány miatt. Környéket azt valóban nagyon ismerem, annyira, hogy előzőleg mondtam, hogy a fényképeket elküldöm még karácsony előtt, hogy amikor a következő évben megyek és végsétálok a Borospatakának, mert egy utca van csak a patak mentén, végsétálok, az udvarokról helyenként kiköszönnek, hogy jó napot, Zsiga bácsi, megjött, megkaptuk a fényképeket. Persze, ismerem a házakat, és a lakóik is ismernek engem.
De melyek a kedvenc tájaid, vagy melyek a kedvenc vidékek, ahova nagyon-nagyon szívesen visszatérnél?
Nem tudnék kiemelni egy tájat. Minden tájnak megvan a maga jellegzetessége. Minden táj más képet mutat, és mindenik tájat szeretem. Bárhova megyek el, megtalálom a tájban azt a akár kis részletet is, ami szépé teszi a tájat. Tehát nem az egész tájat lefényképezem, abból egy részletet, de a részlet a tájnak a hangulatát vissza kell adja. És ezért mondtam azt, hogy szívesen elmegyek a két szélső kép a nyugati hegységbe készült, többször járunk oda és többször járunk, de azokat a pillanatokat is meg kell keresni, amikor a fények is olyanok, hogy érdekessé teszik a képet, mert fény kép, a fény által alkotott kép, amit meg kell látni.
Meg hogy a köd is éppen ott szálljon, mert attól különleges ez még.
Igen, a köd az haladt, részben eltakarta a szemben lévő sziklákat, de lent a kép alsó részében ott vannak a kis nyári házak, amikor az állatokat kiviszik legeltetni, ott laknak a tulajdonosok ebben a kicsi házacskában. A másik képen pedig len a tájt tartottam nagyon csodálatosnak. Kis apró részletek. A csillogó zúzmora, ami akkor megvilágította, nem tartott sokáig, délelőtt volt, a déli órákban már a zúzmora kezdett lehullani. De itt is ezen a képen, és közel ugyanaz a közeli táj, de egészen más a hangulata. Ebből is egy egész sorozat készült.
Itt van megint egy nagyon fontos része a te gyűjteményednek, a szokások, amely szintén hihetetlen dokumentumértékű.
Volt egy időszak, egy elég hosszú időszak, valahogy időben 1985-1995 közötti rész, amikor Barabás Lászlóval együtt jártuk a vidéket, Barabás László a néprajzkutató, aki feltárta, felelevenített szokásokat. Kevés fénykép van itt, épp hogy ízelítőként van itt a fénykép a szokásokról, de valóban egy nagyon-nagyon gazdag gyűjtemény állt össze a szokásvilágból, amelyikből végül egy könyv alakult ki. Beszélgettünk a képekről Barabás Lászlóval, és úgy beugrott az, hogy milyen sokat jártunk együtt, és végül egy értékes anyagot gyűjtöttünk össze, ami már sajnos most már szokásvilágot nem gyakorolják. Ezt jó volna kötetben megjelentetni. A mentor kiadó, amikor felajánlottuk, fogékony volt erre, és olyan címmel jelent meg, hogy összenéztünk, értettük egymást, amelyikben az első részében a szokásoknak a leírása van, és a második részben pedig len 160 fénykép a szokásvilágból, de 2-3 kép egy-egy szokásról, vagy tájról. A nyárán mentén is nagyon gazdag volt a szokásvilág, a nyárán mentének is. Szent Gelinc, nyárán Szent Imre, a felső nyárán mentén a határkerülések, nyárát köszvényes, nyárád remete. Ezek nagyon érdekes szokások voltak, és sikerült begyűjteni ezeket.
És a humor sem hiányzik azért olykor ezekről a képekről, hiszen itt egy kicsit a saját kollégáidat figurázott ki, azt is mondhatnák. Azt hiszem, ez is tiszta véletlenül készült, ez a kép pillanatműve volt.
Adott volt a helyzet, ez Alsósófalván készült. Talán el kellene mondanom azt is, hogy az alsósófalvi farsangi játékot 1982-ben fényképeztem először, amikor Barabás Lászlónak köszönhető újra a falubeliek eljátszották farsang temetését, Éjésnek a temetését. És azóta megszakítás nélkül minden esztendőben Alsósófalván Éjést eltemetik. Nagyon sok fényképen van. Ami érdekesebb és értékesebbek, azok az 1982-ben készült, mert fényképész csak én voltam egyedül, és Nederek Ervin, aki filmezett. De most már a mostani farsangi játékokon, Éjés temetésén rengeteg a fotográfus is. És gondoltam, hogy ha már adott ez a jelenet, akkor ezt le kell fényképezni.
Ez a jelenet, ez úgy néz ki, hogy ugye néhány kollégának a becses hátsó fele az, ami látszik. Tudsz-e még járni? Milyen gyakran jársz még alkotótáborba?
Most már nem járok, nem tudok hiányozni. Egy-két napra el tudnék menni, de az túl rövid idő. Úgyhogy visszamondtam most már a meghívásokat. Legutóbb Gyergyószárhegyen volt egy nagy kaliberű tábor, ahol 40-45 személy vett részt. Sajnos kimaradt. Az előző táborokban ott voltam én is. Arról megjelent egy nagyon szép album. Szív-lélek címmel jelent meg az album, ahol minden résztvevő kapott egy oldalt, vagy egy oldalpárt. Nekem egy oldalpár jutott. Hát az volt az utolsó alkotótábor, ahol részt vettem. Most inkább, ha kimozdulok, akkor a nyárán mentét veszem célba, és a nyárán menti falvakat fényképezem. Például egy kiegészítés, ami még mindig hátra van, nincs befejezve. Nyárát köszvényesen Nagy László nevű személy, akit 85-ben látogattunk meg, szintén Barabás Lacival, gyönyörű szépen faragott. A faragásaiban megfaragta a falunak a történéseit. Például egy ideig a kultúrháznak a bejáratára két oszlopon volt, az egyik a nyárán menti kisvasút története, 1913-14-ben indult el a nyárán menti kisvasút, annak a történetét, és a másik oldalon pedig a mezőgazdasági munkákat faragta meg. Érdekes, hogy 85-ben Laci bácsi meghalt, Nagy Lászlónak hívták, több helyen hátra maradtak a munkái. A faluban kiskapukat faragott, van egy kerítés is, amit faragott, és Szovátán van egy nagy székelykapuja, és a múlt esztendőben is, ebben az esztendőben is visszamentem Köszvényesre és Remetére, hogy feltárjam az összes munkáját, ami még létezik. Sikerült Köszvényesen lefényképezni a falon, volt egy segítségem, aki végigvezetett, lefényképezni a munkáit, és egy családnál, egy háznál csak az ő munkáit díszíti a házat, és találtam egy a volt igazgatója a Nyárát Remetei iskolának, aki segítette Laci bácsit a nyersanyaggal, a faanyaggal, és neki is a lakása tele van nagyon érdekes faragványokkal, például 10 éves a gyerek, 20 éves a fiatal, 30 éves a családot alapító, 40 éves a mezei munkát végzi, 50 évesek borozgatnak, ilyen sorozata is van Laci bácsinak. Még nekem hátra maradt ebből az anyagból az, ami Köszvényesen a kultúrotthonnak raktárában van, és azt szeretném majd még lefényképezni, és akkor egész lesz az anyagból. Különben volt egy kiállítás is, Marosvásárhelyi Múzeum rendezte Mikházán, ebből a régi fekete-fehér anyagból, amikor 85-ben fényképeztük a Laci bácsit.
Egyébként mennyi ilyen kiegészítendő anyagod, sorozatod van még? Mert azt hiszem, ezt nagyon, nagyon jól látod, hogy ennek az érték megőrzésnek valahogy teljesnek kell lennie, és ha más nem, hát csak te csinálhatod meg.
Azt mondanám, hogy a nyárán menti falvakat kellene jobban feldolgozni, de most egyre nehezebb ez. Megváltozott a falun élő embereknek a gondolkozásmódja. Most már nem tartanak tehenet. Nem az a régi vidéki embereknek a mindennapjai, amit még fiatalabb koromban megéltem. Televízió van minden, legtöbb családnál ott van az autó. Tehén hiányzik a faluból, de az autó ott van. És megváltoztak az épületek, a régi házakból nagyon sokat lebontottak, és újat építettek helyébe, ami már egészen más. És egy modern falvaknak a képét mutatják. Nagyon nehéz rátalálni olyan portára, amelyik még valahol visszatekint a múltba.
Vagy és ezzel még. Mit kell kezdeni vajon?
Nagyon gyorsan változó. Az emberek szemlélete változik. Felgyorsult körülöttünk az élet. És a technikának a rendkívül rohamos fejlődésével az emberek gondolkodásmódja is próbál lépést tartani. Nem tudom, hova jutunk el. Most, mikor a fotográfiában is már belépett a mesterséges intelligencia, és mesterséges intelligenciával készítenek fényképeket, akár arcképet, akár aktfotót, nem tudom, hova jut ez, de hogyha nem sikerül visszafogni ennek a negatív oldalát, akkor nagyon veszélyessé válhat.